Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik, szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével van tele a föld. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 89. Zsoltárnak az első és második versét. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy igeverset felolvasok még a zsidókhoz írt levél 12. részében. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyság tévőknek akkora felege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, azt hiszem, nem túl gyakran fordul az elő, hogy amikor valakinek a halál hírét bejelentik, akit szeretnek, de tapsolni kezd a közönség, illetve az ott várakozó tömeg. Nyilván azt jelenti, hogy valaki megfutotta a pályát maradéktalanul. A felolvasott íge a zsidókhoz írt levél 12. részében is pályafutásról szól, arról, hogy a keresztény embernek van egy pályája, amin végig kell mennie, és ez a futás, ez nem könnyű, de gyönyörűséges. Két üzenetét vegyük ennek az ígének most a keresztelő kapcsán. Az egyik az, hogy sokan megtették már ezt a pályát, amikor ezt mondja, hogy a bizonyság tévők fellege vesz körül, akkor erre gondol, hogy előttünk már nagyon-nagyon sokan végigfutották ezt a pályát, és célhoz értek, ismertek és ismeretlenek, névvel nevezhetők és névtelenek, de az életük ott van előttünk, mint egy aranyfedezete, annak érdemes megfutni. Ez az egyház, ez a gyülekezet tulajdonképpen, az előttünk beérkezettek, a velünk együtt haladók, és az utánunk jövők. A keresztség az olyan, mint egy start ezen a pályán, elindul valami, nagyon az elején, nagyon kicsibe, de mégis elindul ezen az úton. Egy új élet. A másik üzenet azt mondja, hogy letenni minden ránk nehezedő terhet és megkörnyékező bűnt, vagyis nem lehet súlyokkal, terhekkel futni, legfeljebb vánszorogni. Nem vonzó az, amikor valaki csak vánszorog ezen a pályán. De az a lényege ennek, hogy az Isten gyermekei szabadságában lehet csak végigfutni. Vannak egyébként, akik ezt kényszerpályának látják, azok a hit az ilyen kényszerpálya, akiknek szükségük van erre, de azt gondolom, hogy mi a keresztények Krisztus útján akarunk végigmenni, nem kényszerből, és senki nem szabhatja meg rajta kívül a pályát, mi szabadon futunk ezen, és igyekszünk közben is letenni mindazokat az akadályokat, terheket, amik ebben megakadályoznak. Hát ebben segítenek bennünket azok, akik velünk együtt futnak, biztatnak azok, akik már beérkeztek, mint egy rukkolnak, mint egy, ha tetszik, megtapsolják a pályán beérkezőket, és valljuk azt is, hogy nem is érdemes más pályát megfutni ezen a világon. Ezért vagyunk hálásak, hogy mi már rajta vagyunk ezen az úton, és ezért bíztatunk mindenkit, hogy induljon el, és a helyeslés is megérkezett, úgyhogy ez így lehessen, akkor most hallgassuk meg a szülőknek és keresztülőknek fogadalomtételét. Kérem, hogy álljon fel gyülekezet, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember, szülők és keresztülők szent fogadalomtételét, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked ezt az életet, megköszönjük neked azt, hogy egészséges, megköszönjük azt, hogy annyi vitalitás van benne, hogy van reménység arra, hogy kibontakozzon az ő élete, növekedjék, van reménység arra, hogy ne csak testben, hanem lélekben, szellemben is gazdagodjon. Köszönjük azt, akik vigyáznak rá, és szeretettel veszik körül. De hagyj vigyük elédbe az ő egész pályáját, amely a te gondviselő és kiválasztó szeretetedben van. Kérünk, hogy légy az ő pásztora, óvd meg őt. Kérünk azért, hogy megtapasztalhassa és megtanulhassa a te szeretetedet, amelyet Krisztusban neki személyesen ajándékozol. A te szent lelked pecsételje el az ő életét ebben a sákramentumban. Amen. Zorina Viktória, én tégedet keresztellek, atyának, fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, egykor részese a török közösségnek.
Thank you.
A 116. Zsoltárt keressük ki, tanultuk már kétszer is a dallamát, és énekeljük most az első 4 versét 116. Zsoltárnak. Segítségünk, vasárnap ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét az 1. Tesszalonika levél 5. része 1. 11. versében olvassuk.
Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondjátok, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek és csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked az imént elhangzott ígét, nagy ígéretet fűztél a te beszédedhez. Azt mondtad, hogy leszáll miképpen az eső, és megcselekszi azt, amit te akarsz, és nem tér hozzád vissza üresen. Köszönjük, hogy a te beszédedben, a te cselekvésedben, ígéreteidben nincsenek üres járatok. Hogy semmi nem hangzik el hiába, hogy egy szem sem esik le a földre. Köszönjük, hogy mindezekben a mi üdvösségünket munkálod. Ezért kérünk arra, hogy ennek a nagy szeretetnek láttán és tapasztalatán hallva a te szavadat meg ne keményítsük a mi szívünket, hanem nyissuk meg, és fogadjuk be, amit te nekünk üzensz, mert az maga az élet, az elvehetetlen üdvösség. Így kérünk, hogy örvendezhessünk is e felett, vidámítsd meg a mi szívünket, a te jelenléteddel, te beszédeddel, a Krisztus evangéliumának jó ízével és illatával, a közösséggel, amelyben együtt dicsőíthetünk téged. Így kérünk, fogadd el a mi Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérném szépen a gyermekeket. Jó. Áldás békesség. el szeretném mondani, hogy itt a tavasz, ez bizonyos tevékenységeket jelent, ugye, akkor megyünk a kertbe. Hát nem vagyok valami nagy kertész, de nagyon megdöbbentett már tavaly is egy betegség. Sajnos jönnek a fa betegségek is. Ez egy csúnya betegség, ott hívják, hogy monília. Ki hallotta más, hogy monília? Igen, hát a kertészek már hallották. De ez rendben is volna, mert hát mindig tudtuk, hogy vannak ilyenek, de ez nagyon-nagyon csúnyára, nagyon megharagudtam. Mert ez nem rendes módon betegíti meg a fát, hanem amikor virágzik. Ez egy tisztességtelen korság. Amikor a legszebb a fa virágjában van, akkor belemegy ez a bizonyos monília. Ezért ilyenkor kell permetezni, ha valaki nem tudná, akkor figyeljen oda, hogy részgálicot kerítsen, és permetezze meg a fáit, gyümölcsfáit. Mert aztán látszólag minden rendben van, és akkor egyszer csak azt veszük észre, amit én tavaly, hogy nagyon gyatrák a gyümölcsök, meg száradnak az ágak. És aztán rájöttem arra, hogy hát tulajdonképpen egy olyan világban élünk, ahol nagyon kell vigyázni a virágjában lévő gyermekeinkre és ifjainkra. Mert akkor támadják meg a legveszedelmesebb kártévők, szellemi moníliák és mindenféle csúnya dolgok, amikor az ember nem is gondolná, mert gyönyörködik bennünk, és azt mondja, hogy milyen szépek. És közben jön ez az alattomos szellemi kártevő, ez a bizonyos lelki monília, ömlik. Nem akarom a szokásos dolgokat mondani, hogy tévé, mert mindenki tudja, azt is tudja, hogy milyen nehéz őket megvédeni ettől, de most azért a gyermekekhez hagy szóljak abban az értelemben, hogy most átállok egy kicsit a másik oldalra, ugye a szülői oldalra, és azt mondom, hogy amikor nevelnek titeket, olykor haragszanak rátok, akkor ezt fogadjátok el, mert ők nem akarják azt, hogy virágjába kapja meg az ő gyermeke, fia, lánya a mindenféle lelki-szellemi kártevést. Nem mindig akarnak rosszat, amikor nevelnek titeket. Ez egyszer, hogy álljak az establishment oldalára, egyébként ugye a másikon szoktam állni, hogy higgyétek el, hogy a szüleitek, amikor néha szidnak, néha haragszanak, akkor nem akarnak rosszat, hanem azt akarják, hogy ne járjunk úgy, mint az én kertembe, az egyébként nagyon szép barackfa, mert már az idén alig van rajta a világ, belement a kártévő. Jó? Értitek, amit mondtam, ugye? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az igehirdetésre készülve a 185. dicséretünket keressük ki, húsvéti éneket, Krisztus feltámadott. Istennek igéjét olvasom a felolvasott igéből, 1 Tesszalonika 5.1.11, illetve a 5. rész 6. valamint 7-8. Versei. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kalauz szerint a Tesszalonika beli levelet így olvassuk, ezért választottam az ígét innen, hogy legalább egyszer beletekintsünk az első Tesszalonika levélbe is, a húsvét utáni gyülekezetnek természetes kérdéseire válaszol az apostol a Tesszalonikai levélben, és ezek a kérdések egy kitartó, hűséges, de szorongatott közösségnek a kérdései, meddig még, meddig tart ez, mikor jön vissza az Úr, hogyan lesz mindez. A gyülekezetek a Krisztus feltámadásának a jó hírére alakultak meg, és egyszer csak átélték azt, hogy a feltámadott élete és a saját életük szorosan összekapcsolódik. Hát mi következik ebből? Az, hogy nagyon fontos, izgalmas kérdésé vált tehát a mikor kérdése. Mert egyszerre csak elkezdtek történelembe, üdvtörténetbe gondolkodni, tehát azt jelenti, hogy távlatokba kezdtek el gondolkodni, hogy valami felé halad ez a világ, hogy ennek célja van, ennek vannak szakaszai, állomásai, hogy ebben egy döntő esemény megtörtént, Krisztus feltámadása, hogy várjuk a visszajövetelt. Tehát ezt jelenti az, hogy történelembe gondolkodnak, de közben átélték azt is, hogy a világnak a történelme csupa nyomorúság. Az, hogy vannak itt történelemcsinálók, akik csak bajt okoznak, akik ugye sok bajnak, küzdelemnek a létrehozói, és ugyanakkor ott van a remény a szívekben, hogy mégiscsak van ura a történelemnek. És mindez kiváltképpen az üldözésben lesz nagyon éles kérdés. Átélték a tesszalonikaiak, és túlélték az üldözéseket, és maradt is volt reménységük, tudnilik, hogy a Krisztus nem sokára visszajön, még az első generáció így reménykedett, hogy mi még megéljük. Aztán ugye elkezdtek elmenni a testvérek, és az itt maradók elkezdtek aggódni, erről szólnak a korábbi részek. A mi lesz az elhunytakkal? Egy olyan gondolatuk támad, hogy akik előbb meghaltak, mint ahogy Krisztus visszajön, azok le fognak maradni valamiről. Hogy mi, akik még élünk, visszajön Krisztus, mi jobban fogunk járni, mert a mi életünkbe jön, és hogy valamik éppen itt a dolgoknak a rendje, az problémás volt számukra, mert ki tudja, hova kerültek, elmentek a Seolba, tehát voltak mindenféle elképzelések, és Pál elkezdte nekik magyarázni, hogy ne féljetek, nem fogjuk megelőzni, mondja őket, az elhunytakat, mert Krisztus feltámadásának ereje egyformán vonatkozik reájuk, és reánk is. Senki sem veszhet el az ő népéből. Akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Nagyon sokszor elmondja ezt az apostol. Tehát ebben a vigasztalásban él keresztény gyülekezet. Tehát az elmentek nem vesztek el, hanem megvannak. Mondhatni így is, hogy megvagyunk. Ők megelőztek minket, mint egy fogadó bizottság lesznek majd, ahogy így a zsidó levélben hallottuk a keresztelés kapcsán, és várnak bennünket. És innen vezeti aztán tovább az apostol a vigasztalódó gyülekezet gondolkodását, és azt mondja, hogy ne ezen morfondírozzatok és spekuláljatok főként, hanem azon gondolkodjatok, hogy mi, akik élünk, akik várjuk a feltámadott urat, vajon hogyan sáfárkodjunk a nékünk adott idővel? Mi következik ebből reánk nézve keresztényekre, Krisztus követőkre? Az egyik fajta elgondolás az az volt, hogy bírjuk ki ezt a kis időt. De nehéz időkben, különösképpen, hogy ami még hátra van, bírjuk ki ezt a kis időt. Sokféle nyomorúságban várták, és várják az Urat ma is sokan, hogy fél lábbal már nem a sírban, hanem a mennyországban vannak, és azt mondják, hogy a nagy Krisztus várás lázában, hogy ez a kemény idő már csak arra való, hogy elmúljon. Ehhez képest, hogy abban az örömben éltek, hogy nem sokára ott leszünk az Isten országának, gyönyörűségében, szépségében, a mindennapok nyomora, terhe, az csak arra való, hogy várjuk gyorsan, hogy eltűnjön már. Ezért olyan sürgető a mikor a számukra, hogy szinte szerették volna sietni, hogy legyen már, jöjjön már, elég volt. És Pál azt mondja, hogy nem ez a járható út, van egy másik út. És valami ilyesmit jelent ez, és erre tanít Pál is bennünket, és azt mondja, hogy vigyázzatok, mert mi már átkerültünk a másik oldalra. Ha ezt nem vesszük észre, ha erről elfeledkezünk, akkor bennünket is váratlanul fog érni az Úr érkezése. De ezt tudjuk, akkor nem érhet meglepetés. Ez a gondolat különösen megérintett engem, hogy mennyire belénk ivódott, hogy az ének is mondja, hogy jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal. Az ige pedig azt mondja, hogy nem vagytok sötétségbe, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. És ez valami egészen más létállapotról beszél. Hogy errefelé érdemes nekünk is egy kicsit keresnünk, kutatnunk, ezt a fogalom párt használja az apostol, hogy a nappal fiai és az éjszaka fiai. Mit jelent ez? Hogy ugyanabban a világban, ugyanazon események között az egyik alszik, a másik ébren van. Az egyik alszik, mert éjszaka van, a másik ébren van, mert nappal van. Egy nagyon nagy kérdés, izgalmas kérdés ez, hogy lehet így látni kétféleképpen ugyanazt a valóságot. De azt gondolom, hogy nem ugyanazt a valóságot látjuk, hanem valami többet. Ugyanaz, de azért annál többet. Az éjszaka azt jelenti lelki-szellemi értelemben, hogy nincs feltámadás, nem jön vissza Krisztus, felesleges várni őt, és ebben a várásban élni, erre nézve gondolkodni, cselekedni, hinni. Tehát nem várni Krisztus, az annyit jelent, hogy aludni, éjszaka van. Nincs Krisztus, éjszaka van. A nappal azt jelenti, hogy feltámadott az Úr. Nappal van, és ő vissza fog jönni. Aki nappal vár valakit, az már messziről látja. De az tényleg nem éri meglepetés. Az észreveszi az érkezőt. Ha valaki a sötétben jön váratlanul, azt meglepi. Tehát azt mondja az apostol, ez az intés, hogy éljetek. Tehát a nappal a világosság fiaiként ebben a világban. És néhány egyszerű dolgot mond, mint amiket már nagyon sokszor hallottunk az igéből. Azt mondja, hogy legyetek éberek és józanok, és aztán a megszokott, szinte így mondanám az apostoltól, megszokott hármas formulát mondja, hogy vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és sisakot az üdvösség reménységét. Ugye, hit, szeretet, reménység. Aki még az őskorban volt katona, az tudja, hogy még léteztek régi időkben olyan tekerős tábori telefonok, mert rá volt írva, még nagy élvezettel olvastuk, hogy légy éber, vagy vigyázz, az ellenség lehallgat. Ugye? Hát ezeket még a háborús előtti időkből örököltük meg, az ellenség változott mindig, de telefonok maradtak, és ezenbe jutott ez, amikor elmondta, hogy éberség, józanság. Ugye a keresztények éberség az nem a bizalmatlanságon alapul, hogy sose lehet tudni, jó lesz, ha éberek vagyunk. Van ilyenfajta, hogy mondjam, vallásos attitűd, hogy hát jó, ha oda is valamit ugye, oda teszünk, mert mit lehet tudni? Hát rosszul nem járunk, ha van Isten, akkor jó, ha elmondhatjuk, hogy mi is adakoztunk, ha meg nincs, hát akkor se történik nagy baj. Ugye hát ez nem ezen alapul a keresztények ébersége, hanem bizalomra alapul és józanságra. Isten iránti mérhetetlen bizalomra és a világ dolgainak józan szemléletére. Az Isten iránti bizalom tart ébren ebben a világban, hogy tudnék, és akkor is az ő világa ide fog visszajönni Krisztus, és mi ő hozzá tartozunk. Ő rendelkezik velünk, sőt, nem csak rendelkezik, hanem el is rendelte a mi üdvösségünket. Ezért vagyunk a nappal gyermekei. Ugyanakkor józanul és világosan látjuk magunk körül a világot, amelyik Isten nélkül akar élni. Nem várja Krisztust vissza. Nem érdekli az üdvösség kérdése. Azt, hogy most egy kicsit a elmúlt napokban a médián keresztül ugye nagyobb lett a vallásos érdeklődés, ez ne tévesszem meg világon senkit. Töredékek vannak, akiket valóban a Krisztus várás tölt be. Tehát velük együtt élünk, dolgozunk, sokszor együtt jön egy feladaton azokkal, akik nem várják a Krisztust, mi pedig akik várjuk. És ebben semmi megkülönböztetés nincs, amikor azt mondja, hogy világosságos, hogy nappalnak a fia és az éjszakának, ez nem erkölcsi ítélet, hanem azt a különbséget megteszi, hogy mi várjuk a Krisztust, ők pedig nem várják, de mégis együtt kell nekünk élnünk, sokszor együtt munkálkodnunk. Tehát ez legyen számunkra világos. Mi ettől függetlenül éberek vagyunk, hisszük és tudjuk az ő eljövetelét, és várjuk. Hogyan lehet megmaradni ugyanakkor ebben a világban, a világosság fiának? Ugye Pál, ahogy mondtam, hitről, szeretetről és reménységről beszél, mint páncélról, mint sisakról, vagyis azt jelenti, hogy ki van téve a keresztény ember hite, szeretete, reménysége sokféle támadásnak, mégis azért van arra való, azért kell úgy hordani, mint egyfajta harci öltözéket, hogy higgyünk ott, ahol nem hisznek, ez a mi dolgunk, hogy mutassuk fel az Isten szeretetének erejét ott, ahol talán már maradéka sincs nagyon, vagy cinizmus van, mert annyi csalódás van, és hirdessünk reménységet, az, ahol elfogyott a reménység, éppen ahol valami nagy nyomorúság, nagy csapás van, netán haláleset van, netán gyógyíthatatlan betegség, ott reménységet hirdetni, a Krisztust hirdetni bátran. Egyszer olvastam egy érdekes ilyen fantasztikus novellát, meg jó régen, és hirtelen följött belőlem, amikor olvastam ezt az igét, hogy arról szólt ez a történet, hogy volt egy olyan esemény vagy történés, hogy a jövőből véletlenül átkerült valami ebbe a világba, egy orvosi táska. Tehát mit tudom én, a 2000 akárhány százból valami műhiba folytán átkerült a múltba, tehát a mi jelenünkbe egy orvosi táska, ezt megtalált egy orvos. És ugye elkezdte nézegetni, hogy mindig rádöbbent arra, hogy ez valami rendkívül és világhírű sebész lett belőle ezekkel a különböző fantasztikus dolgoknak a segítségével. Olyan eszközökkel dolgozott, amik a jövőbe készültek, itt a jelenbe gyógyított. És az jutott eszembe, még ha nem biztos olyan túl jó ez a hasonlat, hogy a hit, remény, szeretet, tehát Isten kegyelmi ajándékai, mindaz, ami ezekhez kapcsolódik, amit magában hordoz, ez valami olyasmi, az Isten országának teljességét hordozza, az eljövendő világot itt, ebben a jelenben. És ezt jelenti az, hogy mi, mint a nappal fiai, képviseljük itt az éjszakában, a Krisztus nem váró világban az eljövendő világ teljességét ezeken keresztül. A gyógyító, újjászülő, teremtő erejét hordozzák az eljövendő világnak. Tehát azt gondolom, hogy halatlanul fontos, amit itt mond az apostol, becsüljük meg és kérjük el az Isten kegyelmi ajándékait, az Isten szent lelkének erejét, mert a nappal fiai ezek által élnek, dolgoznak, ott lesz valami új, ott gyógyul valami, ott teremtődik valami új. Pál azt mondja, hogy ez nagy dolog, hogy őt várjuk, az ő jövetelét megelőzik az ő kegyelmi ajándékai. És ezt azért adja, hogy történjék valami, hogy ébredjenek, akik alszanak, gyógyuljanak. A halálos betegek, a reménység nélkül valók, a hitükben hajót öröttek, megépüljenek, és ehhez a nappal fiainak van dolga és feladata. És azt gondolom, hogy ezt a bíztatást kell ma meghallanunk, elég erős, elég hatalmas ehhez a mi hitünk, szeretetünk és reményünk, ha tőle kapjuk, nem mi magunk kurblizzuk ezeket fel. Ha bizalom van bennünk, hogy az Isten ezeket valóban meg is adja. És mondhatnám azt, tehát, hogy ne féljetek hinni, szeretni, remélni az evangélium által, mert ezekben már ő maga nyilatkozik meg. Ő már ezekben elindul felénk, ezekben történik, vagy jelenik meg az Isten világossága, tagadhatatlan jelei annak, hogy ő elindult felénk, hogy meg fog érkezni, és pedig éppen ezért várjuk örömmel, és mondjam is, hogy tegyük közben a dolgunkat Isten szent lelke segítségével. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva a 367. dicséretünk második és harmadik versét keressük ki. 367-2-3. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, olyan jó dolog az, hogy feltöltekezünk, és megerősödünk, és megelevenedünk, amikor Te bíztatsz bennünket. És olyan jó dolog az hallani, hogy ez az első szavad mindig hozzánk, a bíztatás. És köszönjük annak örömét, hogy meghalljuk ezt a szót, megértjük ezt a szót, és megtapasztaljuk, hogy ez nem emberi beszéd, hanem erő és lélek mutatkozik meg általa, hogy teremtő szó ez. Mi bennünk is annyi minden meghal, akár csak egy hét alatt is, amely újjá teremtődik bennünk, elhaló reménységünk, elhaló szeretetünk, az elhaló hitünk. Köszönjük néked, hogy te az egész világot újjá fogod teremteni, hogy mi új eget és új földet várunk, ez a mi reménységünk, hogy mi a felkelő nap felé fordulunk, és a te fiadat dicsőítjük, a feltámadott urat. És ugyanakkor ebben a világban élünk, azzal a szent józansággal, amelyik látja e világnak sokféle terhét, baját és nyomorúságát, és azt is tudja, hogy ő maga is alá van mindennek vetve, de nem azért, hogy megvesse világnak sötétségét, hanem azért, hogy valamit tegyen érte, hogy meggyújtsa a gyertyát mindenek előtt a saját szívében, lelkében. Így könyörgünk, hogy lehessünk így a világosság fiai ebben a világban. Most különösen, hogy könyörögjünk azért, akik megfáradtak, akik megerőtlenedtek, vagy megbetegedtek. Különösen hagyj könyörögjünk azokért, akik gyászolnak, akik átélték és megtapasztalták azt, hogy van olyan sötétség, amely áthatolhatatlannak tűnik, de azt is megtapasztalhatják, hogy te igéd egyszer csak világítani kezd. Kérünk, ő érettük, vigyázzál reájuk és őrizd meg őket, erősítsd meg őket, kérünk mindnyájunkért, megköszönjük azt, hogy eljöhettek a mi vendégeink, kérünk az ő intézményükért, vezetőikért, gondozóikért, mindazokért, akikre rábíztad őket, áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy az elmúlt héten eltemettük Mészáros Lajos atyánk fiát életének 76. évében. Rabatalánál az igét a 90. Zsoltár 10. verse alapján hirdettük. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnének. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családot. Hirdetem az alkalmakat, ma délután 4 órakor derekas van, bibliaiskola van, bevezetés az evangéliumok világába. Kérem, hogy jöjjünk el, akit érdekel, fontos dolog, hogy az ismereteink is bővüljenek. 5 órakor kisifi, 7:30 nagyifi. Hétfőn délelőtt 10 órakor babamama kör, kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán délelőtt 9:00 kézimunkakör, 10:00 bibliaóra, este 6:00 női bibliaóra, csütörtökön reggel 8:00 reggeli áhítat. Hirdettem pénteken, hogy a 15 órás konfirmandus óra tulajdonképpen gyülekező, minden gyermeknek ezt elmondtam, mert megyünk hétvégén Váci táborba, tehát pénteken legyenek itt 3:00 a gyerekek. Azt is elmondtam, hogy hozzanak hálózsákot vagy ágyneműt, és adott esetben meleg ruhát, meg kirándulás is lesz, tehát váltó cipő is kell. Tehát elmegyünk hétvégén és vasárnap délután, illetve kora este érkezünk vissza. Pénteken 16:30 cserkészet, szombaton délelőtt 9:00 szintén most elmarad a konfirmáció, jönnek a gyermekek, de 10:00 gyülekezeti hittan lesz. Vasárnap 9:00 kórus, 9:40 ima közösség a toronyszobában, ne feledkezzünk el róla, és a megszokott menetrend. Hirdetek a következőt, a Budafoki Keresztény Alapítvány és a Református Egyház részére még fel lehet ajánlani az adó 1%-át, a kiáratnál most előre nyomtattuk ezeket a formulákat, tehát az alapítvány szám is benne van, illetve a másik tetlin az egyház technikai száma, és akkor valaki még úgy gondolja, hogy ő vagy más, akit ismer, felajánlja az 1%-ait, azt kérem, hogy vegye el kiáratnál levő asztalról, ha csak az egyiket, akkor el kell tépni, mert én nem vágtam külön szét. Hirdetem a következőt. Először a jövő vasárnap estét hirdetem. A kijáratnál szintén ott vannak a meghívók. De jövő vasárnap este 7:00 itt koncert lesz, egy nagyon szép barokk koncert lesz. A múltkor is, meg azt megelőzően is már elkezdtük osztani ezeket a programokat nemzetközi stábbal. 2 magyar és 2 külföldi, egy lengyel és egy francia fog nekünk játszani. Kérem, hogy jöjjünk el, egyrészt, mert nagyon szép, másrészt azért, mert bár ugyan gyűjteni fogunk a koncert költségeire, de tulajdonképpen ingyenes, belépő nélküli, harmadrészt, mert magas színvonalú és nagyon szép lesz a koncertnak az anyaga, negyedrészt meg nem szeretném a leégnénk, ugye, szóval jöjjünk, legyen közönség, de használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy egyház zenészeink időnként ide szerveznek nagyon szép és nagyon magas színvonalú koncerteket, amiért mások ezreket fizetnek. Ezt most csak azért mondom, hogy ez egy ilyen jó konstelláció. Hirdetem a következőt, május 1-én érkeznek, mindjárt megnézem, igen, ez a május 1-i hétvége, mezőpaniti testvérek, ma éppen beszéltünk telefonon, aki ügyérző fel tud ajánlani szállást, és ebben részt kíván venni a vendéglátásban, kérem, hogy jelentkezzen, a pontos létszámot még nem tudjuk, annyit tudunk, hogy nem lesznek túl sokan, és hát viszonylag rövid lesz vendéglátás, de nagyon szeretném, hogyha úgy fogadnánk őket azzal a szeretettel, hogy ők fogadtak bennünket, illetve azóta sok mindennel a hátunk mögött fogadtak engem, akik nem visszaadtuk ezt a bizonyos ige hirdetést a december 5-ének a hátterében. Nagyon sok vérzősebb van, anélkül, hogy ezt a mi agresszivitással ránk zúdítanák. Gyógyítgatni ezeket a sebeket nagyon fontos. És végezetül pedig, nem utoljára, szeretettel köszöntjük az Őrbottyáni Barnabás csoportot, egy lakóközösségről van szó, aki esetleg még nem tudja, de az otthonon belül lakóközösségek jönnek létre, és ez a Barnabás csoport az a mi csoportunk, akiket mi szeretettel támogatunk. Köszöntjük Sranc Katalint, az otthon helyettes vezetőjét, és az otthon lelkésznőjét, Marton Piroskát, és a munkatársakat, akik eljöttek velük, és egy kicsi műsorral készültek, kérem, hogy fogadjuk őket szeretettel, mi pedig majd utána őket meg fogjuk vendégelni. Úgyhogy akkor Isten hozott benneteket, és akkor átadnám a szót.
Először is mi is nagy-nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezet minden tagját. Különösképpen meleg szeretettel köszöntjük nagy tiszteleti urat, és köszönjük ezt a meghívást, hogy újra itt lehetünk önök között. Mi nagy-nagy szeretettel jöttünk és készültünk. A tavalyi itt levő emlékeinket őriztük és hordozzuk azóta is, mert mi nagyon jól éreztük itt magunkat, abból merítettük az erőt, és most ugyanilyen nagy szeretettel vagyunk itt. És arra kérnénk a gyülekezetet, hogy fogadják meleg szeretettel, legalább olyan szeretettel a műsorunkat, ahogyan mi készültünk, és hisszük, hogy ez üzenet az önök számára, mindazért a sok segítségért, amit egész évben kaphatunk a gyülekezeten és lelkipásztoron keresztül.
Kedves testvérem, Isten igét hallgassuk meg Lukács evangélium a 10. részéből, a dirgalmas samaritánus történetéből, és ugyanerről a témáról készültünk egy színdarabbal is. A törvénytudó pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerüli. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerüli. Egy samaritánus pedig az úton mentén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötödé annak sebei, olajat és bort töltén azokba, és azt felhelyedvén az ő tulajdon barmára, vidé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnak pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki. Viselj gondot reá, és valamit ezen felül reákölte, én mikor visszatérek, megadom néked. A három közül azért kit gondolt, hogy a fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett. Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Lukács evangélium a 10. része szerint egy törvénytudó megy Jézushoz, és egy kérdést tett fel neki. Ez a kérdés pedig, ki az én fele barátom? Vajon miért tette fel ezt a kérdést ez a törvénytudó? Tényleg nem tudta volna a választ. Talán nem volt elég leírás a törvényben a fele barátról. Dehogy nem. A törvénytudó ismerte a különböző meghatározásokat, hogy ki is az a fele barát. fele barát, a zsidóknál jelentette a rokont, a barátot, a hit sorsost. Fele barátnak számította a néptárs is, de fele barátnak tekintették a meghonosodott jövevényt is. Megvolt tehát Jézus korában a fele barát fogalma. Csak hogy ahogy telt múlt az idő, megváltozott a demográfiai kép és a politikai helyzet. Változtak az idők, változtak az erkölcsök. Ó, idők, ó, erkölcsök, mondta Cicero. De ugyanez jutott eszébe a törvénytudónak is. Hát ki a fele barát? Új meghatározás kell. Hát a régiek már elavultak. Hogy a mai világ is azt követeli, hogy az egyház változtassa meg a házasság fogalmát, hogy minél több ember, minél több kapcsolat beletérjen ebbe. Ez jutott eszébe a törvénytudónak is. Valami új, modern meghatározás kellene. Hiszen a Krisztus utáni első században rómaiak, görögök szírek telepettek le az országba, különböző vallásos irányzatok is kialakultak, és mindegyik csoport el akart határolódni a másik csoporttól. A kérdés tehát az volt, ki az én fele barátom? De rejtettem, burkoltan a törvénytudó azt akarja kérdezni, ki nem a fele barátom, kit nem muszáj szeretni? És válaszok erre is voltak a zsidó népkörében. A farizeusok, a nem farizeusokat zárták ki maguk közül. Az eszténusoknak a sötétség minden fiát gyűlölniük kellett. Egy rabbinusi vélemény szerint pedig az eretnekeket, árulókat, hitehagyottakat szakadékba kell taszítani. Egy népi mondás szerint pedig mentesülünk a szeretet kötelezettsége alól, ha személyes ellenségünk van. A Máté 5.43 szerint szeress fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Egy olyan történelmi korban, amikor Róma rátette a kezét Izraelre, a zsidók úgy érezték, joguk van arra, hogy gyűlöljenek egy másik embert. Zsidó közfelfogás szerint teljesen kizárt volt, hogy akár egy római, akár egy samaritánust fele barátnak tartsanak. Ez a törvénytudó tehát egy definíciót akar, egy pontos meghatározást. Ki az én fele barátom? Hiszen annyi ember vesz körül, sok kiállhatatlan ember, meg aztán ki is tudna mindenkin segíteni. Hogy ma is halljuk a tévében, hogy adjuk oda adónknak az 1%-át rákos betegek javára, barlangfűtésre, alapítványoknak. Tehát csak 2-szer 1%-unk van. Hát ki most akkor a mi fele barátunk? Kinek adakoztunk? És kik azok, akiknek a szükségletei felett szemet hunhatunk? Jézus azonban nem az elmélet nagymestere. Nem az elvont definíciók embere ő, hanem számára a gyakorlata fontos. Jézus más oldalról közelíti meg a fele barát kérdését, mint mi. Ezért mondja Ézsaiás 55, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én utaim, így szól az Úr. Jézus számára az utasa fontos, aki most összetörten, véresen fekszik az úton, bajban van. Ennek az összetört, összevált embernek nem definíciókra van szüksége, hanem gyakorlati segítségre. Jézus tehát egy félholt emberről kezd beszélni. Bemutatja, hogy ez az ember nem volt mindig ilyen félholtra vett, nem volt mindig ilyen tehetetlen. Volt idő, amikor még épkézláb ember volt, céljai voltak az életben. Legutóbb éppen Jerikóba akart eljutni. De aztán ezt az embert hirtelen brutális támadás érte. Összeverték, kifosztották, magára hagyták. És itt a kérdés már nem az, hogy mit ír a lexikon a fele barátról, hanem hogy lesz-e, jön-e, aki segít, mi lesz vajon én velem? Egy állóképes, egy bajba jutott, nyomorult, tehetetlen, megpecsételt sorsú ember, egy félhótra vert vérző ember, aki semmit nem tud már tenni a megmaradásáért. Élete mások kezében van, hogy könyörülnek-e rajta. Ez a félholt nem szól semmit, nem kiált segítségért, nem lázad, nem ígér és nem is ígérhet semmit. Ez a félholt nem hivatkozik a fele baráti könyörületre. Ő csak van. Ő egy még élő felkiáltó és kérdőjel. Ma is hány ilyen állókép van, félholtra vett embertársak, akiknek az élete megfenesztett. Hajléktalanok, gyógyíthatatlan betegek, rukkantak, akik szeretnének dolgozni, de nincs pénz a foglalkoztatásukra. A lakáskölcsönt fizetni nem tudok. A kilakoltatás szélén álló emberek, sérült emberek, csonka családban felnövekvő gyereke, bántalmazott, családon belüli erőszaktól szenvedő gyereke. Sok-sok állókép egy társadalomban. Emberek, akik saját erejükből már nem tudnak tovább lépni. Emberek, akik fekszenek félholtan az út közepén, sóhajuk hangtalan száll, szenvednek a fájdalomtól, és sóvárogva mondják, lesz-e vajon ki megáll, lesz-e vajon segítő, és az észrevetik-e, hogy túl gyenge lett, kérni már nem tudja ő. Aztán úgy tűnik, végre történik valami, hiszen emberek jönnek, akik segíthetnének. Emberek, akiknek épp a kezük, lábuk, nem véreznek sok sebtől, nem érte őket brutális támadás. Először egy pap, majd pedig egy lévita érkezik. Valószínűleg mindketten a jeruzsálemi templomi szolgálatból tértek haza Jerikóba. Azonban a pap és a lévita a templomi szolgálat elvégzésével úgy érezték, hogy eleget tettek hivatali kötelezettségeiknek, és semmilyen vallási késztetés nem éreztek arra, hogy a félholt embertársukat megpróbálják életben tartani. A színdarab megfogalmazásával élve, csupa vér lesz a szép ruhám, ha én neki segítek. Jobb lesz, ha nem avatkozom más emberek ügyébe, biztos itt lesnek a rablók, nem is veszem őt észre, imádkozom majd érte. Hogy is segíthetnék egymagam, gyenge vagyok, fáj a derekam. Gyanussá lehettek, hol kapok tanúkat. Segítenék, de nem értek hozzá. Amikor a pap és a lévita ránéztek a félholtra vert emberre, úgy látták, hogy talán már nem is él. És lehet, hogy nem is a fele barátjuk. Ki tudja, miféle ember ez? Azon lehet vitatkozni, hogy ez az ember az út korában összetölten és véresen fele barátom, vagy nem a fele barátom. De a látást nem lehet meg nem történtté tenni. Azért írja a példázat. Ment alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, és mikor azt látta, könyörületességre indul. Ha meglátunk egy embert, aki bajban van, elfordíthatjuk a fejünket. Tehetünk úgy, mintha nem is láttuk volna. De éppen a Máté 25. része mutat rá arra, hogy a látásnak óriási jelentősége van. Jézus végítélettől szóló példázatában ugyanis a balkész felől állók arra hivatkoznak, hogy ők nem látták a rájuk szoruló Jézus Krisztust. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. A pap is, a lévita is látták a félholtra vert ember, de elkerülték. Csak egy samaritánus, aki szintén látta a félholt embert, ő könyörült meg rajta. Miért nem segített a pap és a lévita? És miért könyörült a samaritánus? Azért, mert a samaritánus másképp nézett erre az összevert emberre. A samaritánus nem úgy nézett rá, hogy ez már nem él, mint a pap és a lévita, hanem a még élőt látta benne. Azon pedig, aki még él, kell segíteni. A samaritánus nem gondol a szerest fele barátodat törvényre. Ebben a példázatban Jézus nem is beszél a szeretettől, hanem apró cselekedetekről beszél. De ezek az apró cselekedetek ott a nagy hőségben, a sziklás pusztán át vezető úton, ahol rablók tanyáztak, a szeretet cselekedetei voltak. A legnagyobb cselekedetek, életmentő cselekedetek. A samaritánus anyagiakat áldoz a sebesültre, bort, olajat, 2 dénát, és időt is szán embertársára, lemond miatt a kényelemről, és saját szamarára teszi a sérültet. Nem nagy tettek ezek, nem világrengető tettek, talán be sem mondaná a híradó. De Jézusnak éppen az ilyen samaritánusokra van szüksége. Olyan emberekre, akik nem beszélnek a szeretettől, nem tudományos definíciókat fogalmaznak meg, hanem cselekednek. Éppen ezt kéri a Máté 25. része is. Tegyük meg ezeket a kis cselekedeteket. Ne nagy szavakat, hanem kis cselekedeteket adjunk az élettől félholtra vett embertársainknak. A Máté 25. része szerint is Jézus azt kéri számon tőlünk, hogy adtunk-e enni és inni a rászorulóknak, hogy befogadtuk-e a hontalan, meglátogattuk-e a betegeket vagy a foglyokat. Krisztosztomosz mondja, hogy Isten nem azt fogja számon kérni a gyermekeitől, hogy miért nem szabadították ki a foglyokat, miért nem gyógyítottuk meg a betegeket, hanem csak azt kéri számon tőlünk, hogy meglátogattuk-e őket. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Kedves gyülekezet, köszönjük nektek, hogy segítséget nyújtottatok otthonunk lakóinak, hogy nem kerültetek el minket, hanem mint irgalmas samaritánusok meghallottátok szükségeinket, és készek voltatok megtenni mindent, mind anyagilag is, mind milyen fontos számunkra a kapcsolattartás, hogy most is meghallgattok minket, kifejezhetjük köszönetünket. Köszönjük segítségeteket, hogy felruháztátok a Barnabás osztályt adományruháitokkal. A konyhába eszközöket vásárolhatunk, melyek segítik a lakók étkeztetését. Ugyancsak ezt a szél szolgálja a villanytűzhely is, ami a legújabb beruházás, és a ti segítségetek nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönjük, hogy meglátogattok minket, és mindig hoztok meglepetést az osztály számára. És köszönjük, hogy most meghívtatok, befogadtatok minket, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy fele barátaitokká fogadtatok minket, és azért is örülünk különösképpen, mert Krisztusban nem csak fele barátok, hanem testvérei vagyunk egymásnak. Kérünk titeket, hogy a jövőben is látogassatok el hozzánk, és ha van olyan fiatal, aki pár napra is, de besegítene a gondozói munkába, az nagy öröm lenne számunkra. Jelenleg is van olyan gimnazista tanul, aki pápáról jön egy-egy napra, és mindig emlegetik a gondozottak. Úgy pedig, kedves testvéreim, ugyancsak az irgalmas samaritánusról szóló példázat, erről készültünk nektek egy színdarabra lesz. Hallgassátok meg szeretettel, több hónapig készültünk erre, sérült emberek sokkal nehezebben tanulnak, de mindent megtettünk, és nagyon örülnek a gyerekek, hogy előadhatják. Hallgassuk meg szeretettel.
Maradj nézik, vagy most jövök.
Nem, én jövök most. Alkonyul már sötétül az ég, indulnom kell, messze megyek még. Pernyergelem jámbor, cipelje a terhet, szamaramra sót raktam, és egy kevés lisztet.
Maradj még itt holnapig, hisz a sziklák árnyékában rablók zsivány lesz rád, fegyver a markában. Azt kívánom, hogy ne tanálkozz ellenségeiddel, se samaritánussal, se gonosztevővel.
Mégis elindultam, bár ne tettem volna, érzem, mintha szívem torkomban dobogna. Se fű, se fa nincs itt, félelmes a táj, jaj nekem, a szamár hirtelen megáll. Félek, a hegyek között rablók tanyázhatnak, nincsen nálam semmi érték, csak nem bántanak.
Ott az ember, én is látom, jön a hegyről, vezeti a szamárát, a szamáron jön a sárban, bizonyára abban lehet irányára, bármilyen van benne a sárban, legyen a miénk,
Valaki felszik a kút közepén, sóhaja hangtalan áll, mikor valaki szenved a fájdalomból, lesz-e vajon ki megáll?
Itt fekszem az útporában, összetölten véresen, lehet eljönne a kisági, mi lesz vajon én velem?
Megítéjel olvasgatok vastag okos könyveket, egész napon át tanítok, hadd tudják az emberek, mit teszik az Istennek.
Jaj, na lám, jön egy tudós fa, ő segít talán.
Itt egy ember már alig él, biztos rablók verték meg. Csupa vélet a szép ruhám, ha én neki segítek. Jobb lesz, ha elmegyek.
Jaj, segítség! Jó pap, segíts, áldjon meg az ég! Jobb lesz, ha nem avatkozom.
Jobb lesz, ha nem avatkozom más emberek ügyébe.
Biztos.
Biztos itt lesznek a rablók.
Nem is
veszem őt észre. Imádkozom érte.
Valaki felsik az Úr közepén, sólyom a halad rá, mikor valaki szenved a fájdalomtól, lesz-e vajon ki megáll?
Nagyon rosszul értem magam, lehet, hogy még itt pusztulok, nem látom a kisfiamat soha többé, sem a napot.
Most jövök a templomból, jó sok volt a dolgom, és rendet raktam holnapra, és kellett imádkozni, hogy jaj, egy ember, egy halott ember ott fekszik az út közepén, hogy biztos, hogy megint rablók voltak, hogy egy jó embert kifosztottak, hogy miért nincs erre több katona, hogy jobb volna ezt nem is tudnom.
Jó ember, vizet!
Ha megállok az útnál, hogy segíthessek, elkések a vacsoráról, kiülne a báránysültem, apám biztos korholvárdon.
Szárad a torkom, folyik a vérem, segítsen rajtam, szépen kérem.
Hogy is segíthessek egymagam, ha gyenge vagyok, ha fáj a derekam. Sietek, ember, másoknak szólok, ha tudok, keresek neked egy orvost, kinek szóljak, kihez forduljak, hogy gyanúsá lehetek, hogy kapok tanokat. Segítenék, de nem értek hozzá. Annyi a gondom, annyi a dolgom, most nem érek most rá.
Valaki felszik az Úr közepén, sóhaja hangtalan szár, valaki szenved a fájdalomtól, lehet-e vajon ki megáll?
Nem tudok járni, eltört a lábam, gyötör a láz. Hol van a hazám, hol van a házam? Rám ki vigyált?
Idegen földön járok, figyelek, ellenségem, élek itt, elközelt már az egy sziklák között száz veszély, ha bajom esik, ki segít.
Jön valaki, talán ő messzán, megáll, lehajol hozzám. Samaritánus örök ellenségem, szenvedésemnek nem lesz vége mégsem. Nem tudok védekezni, elszaladni, elrejtőzni. Hadd higgye, hogy halott vagyok, tán akkor nem bánt, nem is nyúl hozzám. Miért állsz meg?
Miért állsz meg, te szamár? Jól van, nagyon, most látom ember, ellenségem közül való. Nem mozdulhat, lehet, hogy még él. Lélegzik, látod, bár rengeteg a vér.
Könyörgök, ne bánts, kérve, kérlek, véget ért úgyis nekem az élet. Maradj
úton, ne félj, ne aggódj, ne beszélj. Fehér borral mosom levélet, illatos olaj hűsítem érzed. Kicsit fáj, kapaszkodj, felteszlek a szamára.
Aújjaj!
Induljunk, hogy legyünk estig még szállásra. Súlyos lázatú egészen elkábult. Most látom, hogy elájult.
Mi csak?
Azt hiszem, egy fogadót látok. Jó estét, fogadós, nyújtsál világosságot.
Jó estét.
Jó estét, érte a szállás, kérne, van még ülés ágya ma estére.
Segíts felvinni ezt az embert, fettesű ruhájban rablók támadtak rá, révén hagyták itt az útporában.
Vizet melegíte, hozzá púrgyocsot, ám gyógyulásáért gyümölcság is mondott. Gyors füvet oldott, matboládik bordba, friss kendőt elinte, lázas homlokra.
Semmit ne sajnálják, kétséges, fogados, nem maradok fados.
Valaki felszik az új fületét, sóvalja van valamit rá, mikor valaki felszik az állatomtól, lesz-e vagyok kinek rá. Egy emelet segítségre szólunk, lesz-e vagyok segítségtől, és a tételetre, hogy túl gyenge lesz,
hosszú volt az éj, amíg virasztottam, ápoltam szegényt, éppen tudottam, ám tengedni a, indulnom kell tengedni a dolgom. Viseld a gondját, kedves fogadósom. Egy ezüstpénz a szállásért, egy a vacsoráért, egy a abrakáért, egy az orvosságért. Két ezüst adok néked, hogy az ember tápult. Ha többet kell költenem, megadom, vigyázod.
Jó ember van hála, kíséri Isten áldása.
Valaki felszik az Úr közepén, csóhaja hangtalan szál, mikor valaki szenved a fájdalomtól, lesz-e vajon kimegáll.
Köszönöm, fogadós, amit értem tettél. Féltem a haláltól, de te megmentettél. Két héten át mondját nem mozdultam, még két hét volt, amíg felgyógyultam.
Nem tehette mondani semmit, ha az Úr nem honhatalmas, ha sanitános nem hozzá, ha nem lett mondani igalmas.
Ellenségünk mentett engem, semmi lettem szégyenemben.
Akkor este medvette, tudom, milyen furcsa, járta le a part, utána a templomi szakra, ám róla sosze szólta.
Láttam őket, elkerültek, ünnepünk nekik nem ünnep. Azt hittem a barátaim népen fiai, ám ellenségem mentett meg egy samáriai. Most már másképp látom, ki is a barátom. Amikor az Úr Jézus befejezte a történetet, csak annyit kérdezett azoktól, akik csendben körülötte álltak. Ki volt a három ember közül az igazi barátja annak, akit megtámadtak a rablók? A választ mindenki tudta. Te is tudod, ugye? Az Úr Jézus végül halkan annyit mondott, menj el, te is aképpen cselekedjél. Valaki
felszik az Úr közepén, sóhajtalan a szállát.
Yeah.
kis történettel szerettük volna megköszönni az egész évi gondoskodást, amit kaptunk a gyülekezettől, gyülekezet minden tagjától. Köszönjük, hogy mi is érezhettük ezt az irgalmasságot, ezt a segítő szándékot minden egyes jaj kiáltásunkra és segítségünkre, amikor hívtam akár a Katát, akár a tiszteletes úrnak tovább jelezte, mindig rögtön megkaptuk ezt a segítséget. Nagy-nagy hálával tartozunk ezért elsősorban az Istennek, de önöknek meg nagy-nagy szeretettel köszönjük, és hisszük, hogy az Úristen ezt továbbiakban is megáldja, és erősít minket egymáson keresztül. És kívánjuk, hogy adjon az Isten ehhez továbbiakban is erőt, egészséget, sok-sok áldást mindannyiuk életére. Köszönjük szépen most is, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen, az időnk elhaladt. A 226. dicsertünk egy versét énekeljük befejezésül. Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.